Kedves hallgatóink, Szegedi Kis István halálának 450. évfordulója alkalmából rendeztek konferenciát a Sárospataki Református Kollégiumban. Ezen egyebek mellett elhangzott a legtudósabb reformátorként emlegetett egykori dunamelléki református püspök élete és munkássága példaként szolgálhat a ma embere előtt is. Az Egyház Történeti Szemle című folyóirat által szervezett eseményen készült összeállításunk elején Dienes Dénes professzort, a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményeinek igazgatóját hallják.
Szegedi Kis István 450 éve hunyt el, 1572. május 2-án, majdnem sikerült pontosan a halála napjára szerveznünk ezt a konferenciát. Az első cél az, hogy újra a történetírásunk, egyház történetírásunk azzal szembesült, hogy elfelejtődnek nagy emberek, kiváló emberek, a magyar szellemtörténetnek, gondolkodástörténetnek kiválóságai. Azért kell számon tartani ezeket az évfordulókat, mert az a meggyőződésünk, hogy a mának is tudnak üzenni, még egy csak nem 500 éves távlatból is. Ez volt tehát az elsődleges motivációja a konferencia szervezésének.
Szegedi Kis István példája mit mutat nekünk a mai ember számára?
Hát először is azt, hogy lehetetlen körülmények között alkotott. Ilyen volt a történelmi helyzet. Török megszállás, ahol sem vagyonbiztonság, nem volt sem jogbiztonság, ezt ő tökéletesen átélte. Teljesen indokolatlanul a török letartóztatta, börtönbe zárta, kínoszta, de sajnálatos módon nem csak a törökök, hanem hát a keresztény haderő is, a keresztény katonaság is kifosztotta őt. Igaz, hogy ez nem magyar katonaság volt, hanem spanyol, de ez nem módosít a történteken már semmit sem. És mégis európai színvonalon tudott alkotni, és hatni természetesen a környezetére. Az minden esetre alázatra indít bennünket, mi állandóan a körülményekre hivatkozunk, a feltételeket hiányoljuk. Ha valaki küldetésesen él, akkor ezek a feltételek, nem mondom, hogy közömbösek, de minden esetre másodlagosak. Ez az elsődleges, vagy ez talán a legfontosabb üzenete az ő életművének és hagyatékának számunkra.
Ugye ön is előadást tart ezen az eseményen, mégpedig a Szegedi Kis István a Sárospataki Őskönyvtárban. Ez mit rejt ez a cím? Tehát vannak itt neki munkái, amelyeket itt őriznek?
Mi mindig az a kérdés, amikor vizsgáljuk egy-egy egyéniségnek a szellemi hatását, hogy ez megjelenik-e mondjuk az intézményekben. Egy iskola mindig döntő fontosságú, 16.-17. században is így volt. Én magam azt vizsgálom, hogy Sárospatakon hatott-e. Ennek az elsődleges kutatási témája az, hogy itt voltak-e a könyvei. Ebből tudunk azután következtetéseket levonni, és az a különleges helyzet állt elő, hogy csak nem minden műve megvolt, ebben az úgynevezett őskönyvtárban, amely 1671 előtti könyvtára a Sárospataki Református Kollégiumnak, és kettő még a mai napon is kézbe vehető, és ez egészen, hát azt mondom, hogy egy megható körülmény. Szegedi kizárólag latinul írt. Lehet, hogy írt anyanyelven is, illetve hát énekeket írt anyanyelven, de prózai munkák nem maradtak fönn legalábbis. Nyilván voltak prédikációi, hiszen magyarul prédikált, de ezek elkallódhattak az idők folyamán. A latin nyelvű munkái pedig kizárólag Nyugat-Európában jelentek meg. Most gondoljuk bele, hogy a kor Európája hogy becsülte egy lehetetlen körülmények között a török megszállás alatt élő magyar embernek a munkásságát, ha 4-5 kiadásban adják közre, Bázelben, Genfben, Londonban, Schaffhausenben, Nyugat-Európa szellemi központjaiban. Vagyis ő a 16. század kortárs Európájának az egyik nagy alakja, és a nyugat-európai közvélemény, már a tudós közvélemény így is tekint rá. Ezek a művek magas színvonalú teológiai értekezések, amelyek elsősorban a jól képzett, a magasan képzett lelki pásztoroknak egyrészt a képzését segítették elő, másrészt a gyakorlati lelki pásztorkodását a kor európai lelkipásztorainak, természetesen a protestáns, evangélikus és református lelkipásztorokat kell ez alatt érteni.
Szegedi Kis István tanításai kezdetben megmaradtak a luteri tanok keretei között, 1558-ban azonban tanítványával Túri Farkas Pállal együtt a svájci reformáció tanai mellett állt ki. Megindította azt a folyamatot, amely a református egyház szervezeti önállóságához vezetett. Erről az átmenetről kérdeztem Buzogány Dezső egyháztörténészt, a kolozsvári Babesbólyai Tudományegyetem protestáns teológiai intézetének professzorát.
Nem ritka ez ebben a korban, különösképpen a reformáció első évtizedeiben, hiszen mindenki először Luthernek a tanítását hallgatta, utána pedig felerősödött a svájci hatás, és nyilván, hogy bizonyos helyeken ez a lelkészeknek a szellemét az megfogta. Na most az a másik érdekes jelenség tapasztalható ebben a korban, hogy noha Wittenbergben tanultak, hazajövet, ketté szakadt a lelkészi közösség. Különösképpen Erdélyben érezhető ez, ahol a szászok mellett magyarok éltek, egy intézménybe tanultak. A szászok viszont Luthert hallgatták, a magyarok többnyire Melanchtont. Na most már ő az, aki élő és eleven kapcsolatot tartott fenn a svájciakkal, és a Confessio Augustana Variátában kaput nyitott a svájciak előtt. Ezért Luther meg is haragudott rá, és odafajult a dolog, hogy Melanchton el akart költözni Wittenbergből emiatt. Most már azok a magyar diákok Melanchtont hallgatták, hát nyilván, hogy tőle kapták ezt az indítatást, hazajöve pedig, és megerősödve a svájci hatás, akkor ők úgy értékelték, hogy ezt mi már tudjuk onnan, Melanchtontól. Tehát nemzetiségi törésvonalak mentén hasadt meg a reformátori közösség Erdélyben, maradtak evangélikusok, a szászok, reformátusok lettek a magyarok. Na most, ebben az első szakaszban, amíg még nem erősödött meg sem Bullingernek, sem Calvinnak a hatása magyar nyelvterületen, hát nyilván, hogy mindenki az elején luteránus volt. Deivai Bíró Mátyás ugyanazt az utat követte, mint Szegedi Kis István is. Ebben a kezdeti korszakban, amikor még nem volt kellő kapcsolat a svájciakkal, hát egészen természetes és érthető az, hogy mindenki Luther tanítását követte. Később, miután erőteljesebbé vált a svájci hatás, vagy Calvin hatás, ugye 16. században Calvinnak rengeteg könyvben van már itt. Az őseink azt mondták, a nagy egyház történész, hogy Calvinnak közvetlen hatása csak a 17. században van. Hát kiderült, hogy a könyvek itt vannak, és kiderült az, hogy a Szegedinek a munkájában több száz szó szerinti utalás vagy átvétel van Calvin valamelyik munkájából. Tehát előbb-utóbb sor került arra a váltásra, ami a luteri tanról a svájci tanítás felé terelte az embereket, egy természetes fejlődése az emberi szemléletnek. Ez megtörtént a reformátorok esetében is. Melanchton Fülöpöt említettem, aki például 1530-ban még luteri úrvacsoratant követett, utána már egy picit elfordult onnan. Tehát fejlődése van a reformátoroknak, ami a tan illeti.
A későbbi munkásságában hogyan nyilvánult ez meg?
Hát az egyházi tan mentében azért elindul az egyházi szervezkedés is. Tehát az egyházi kereteknek a kiépítése, és létrejönnek az egyházmegyék, egyházkerületek, tehát egy egészen természetes technikai dolog. Ami a tanítást illeti, ebben a korban azért nem ritka az, hogy elhatárolják magukat a teológusok, a többiek, a mások teológiai álláspontjától. Ez abban nyilvánul meg, hogy ugye Szegedi például lehorgonyzik a Calvin tanítása mellett, következésképpen a római katolikusok felé és a Szent Háromság tagadók felé is elhatárolja magát. Külön írást, külön könyvet ír ők ezekről. Tehát végső soron akutta formában jelenkezik ott a felekezeti identitás, mint napjainkban. Ma az a tendencia mutatkozik, hogy ökumenikus együttlétben legyünk a többi felekezetekkel, mert így szép, jó, amikor a testvérek együtt vannak. Annak idején pedig a reformáció kezdeti korszakában azért nem. Nagyon erős vonalakkal kellett megrajzolni a felekezeti határokat. És azt szigorúan betartották, és ott nem volt appelláta, és azokat nem lépték túl.
Szabó András a Komáromi Selye János Egyetem professzora Skarica Máté Szegedi Kis István életrajzának újraolvasásával vázolta fel a tudós reformátor életét.
Három egyetemre járt, valószínűleg Bécsbe, aztán Krakóba és a Wittenbergi Egyetem, ugye a reformáció középpontja volt, a Wittenbergi Egyetem, ahol ő személyesen Luthert és Melanchtont hallgatta, ugye a reformáció vezető egyéniségeit, és nyilvánvalóan egy hatalmas könyvtárral is jött haza Európából. És hát ő tanárként kezdett el dolgozni, tehát ő nagyon sokáig csak iskolában tanított, és mellette végezte tudományos munkát, és olvasott, nyilvánvalóan rengeteget olvasott. Nagyon jó tanár lehetett, rengeteg tanítványát ismerjük. Tehát nagyon sok olyan ember, aki különböző helyeken, Mezőtúron, Békésen, Tiszántúlon is megfordult tanárként, aztán Tolnán. Ugye az a török hódoltságnak az egyik legnagyobb iskolája volt a Tolnai iskola, és ott nagyon sok tanítványa volt, és ezek a tanítványok vitték aztán tovább mindazt, amit ő tudott, meg ő gondolt. Tehát nagyon-nagyon nagy hatású lehetett tanárként, tehát sajnos nem tudjuk már megidézni, hogy hogyan tanított, csak a nyomokból következtetünk erre, hogy egy nagyon nagy hatású tanáregyéniség lehetett.
Püspökként egyház szervezői munkát is végzett, hiszen gyakorlatilag azt szokták mondani, hogy ahogy ma működik a református egyházának az alapjait talán ő helyezte le. Mi is volt ez a munka, tehát hogyan változott meg az ő munkássága nyomán mindez?
Tehát ő a mai Dunamelléki Egyházkerület területén működött, mint egyházi vezető, és hát itt a legnehezebb helyzetben, mert ugye ez a török hódoltság területe volt annak idején, és hát egy idegen megszállás alatt kellett tulajdonképpen egyházat szervezni, lelkészeket szentelni, zsinatokat tartani, és végigjárni a gyülekezeteket, és felügyelni tulajdonképpen azt, hogy hogyan folyik az egyházi tevékenység és az egyházi munka. És hát ez is egyházszervezőként, tehát a egyház alapítóként elsősorban tanítványaink keresztül, mert ugye a tanítványaiból lettek aztán más vidékeknek az egyházi vezetői.
Kedves hallgatóink, Szegedi Kis István halálának 450. évfordulója alkalmából rendeztek konferenciát a Sárospataki Református Kollégiumban. Az eseményről hallották összeállításunkat az előző percekben.